Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod. A mai nap egy picit onnan szeretnék indulni, hogy szeretnék egy kicsit beszélni a generációkról, csak nagyon röviden. Nekem nagyon szívemen van ez a téma, mégpedig azért, mert itt a gyülekezetben ugye vezetek egy generációt, amit úgy hívunk, hogy extrém generáció. Az ifisek, akiket nagyon-nagyon-nagyon szeretek. És a gyülekezetünkben ugye van egy másik generáció is, a szuperhős generáció, a gyerekek, akiket szintén nagyon-nagyon szeretek, és a szolgálók, akik ezt a csapatot viszik, is nagyon-nagyon szeretik. És az én oldalam ebben a dologban az az, hogy nagyon érdekes látni azt, hogy mennyire máshogy növünk fel. Most én is máshogy nőttem fel, és a mostani fiatalok mennyire máshogy nőnek fel. Más körülmények között, más társadalmi helyzetben, más élethelyzetben. Tehát amikor generációkról beszélünk, akkor látnunk kell, hogy nem csak biológiailag beszélünk generációkról, hogy van az anyuka, van a gyerek, meg van mondjuk a kisgyerek, vagy a nagyszülő. Ugye beszélünk ilyen biológiai generációkról is, hanem egy-egy generációra nagyon sok minden hatással van. És nagyon sok minden befolyásolja az életüket, és ahhoz, hogy egy jó kapcsolat legyen a különböző generációk között, nagyon fontos, hogy megértsük, hogy melyik generáció hogyan működik, mi befolyásolja őket, illetve a generációk is megértsék a saját helyzetüket, és képesek legyenek alkalmazkodni ehhez a környezethez, és ennek ellenére befutni a pályafutásokat. Úgyhogy beszéljünk egy picit a generációkról. A jegyzetetek elején van egy ilyen szöveg, hogy minden generációra ott van, hogy hatással van első körben a társadalom, amelyben felnő. Én ezt írtam. Ezt egy picit most már érintettem. Ugyanis például az én nagypapám generációját, már nem él sajnos, ő 1922-ben született annó, képzeljétek el. Ugye az ő generációját hívják úgy, hogy csendes generáció. Ők voltak azok, akik aztán mindenféle háborút megéltek. Egy olyan generáció, akiknek az életére a háború volt leginkább hatással, és ezek a társadalmi körülmények. Ez nagyban befolyásolta azt, hogy ők hogyan gondolkoztak, és milyen döntéseket hoztak meg az életükbe. Aztán az én szüleim generációjára szokták mondani, hogy ők a boomerek. Az egészség is azt szeretik mondani, hogy boomer. Boomerek, ugye már. Baby boomer az a generáció, amelyik aztán átélte ugye a rendszerváltástól kezdve nagyon sok olyan időszakot, ami már egy picit a béke korszaka volt, vége volt a háborúnak, nagyon sok gyermek született abban az időszakban, ezért ennek a generációnak nagyon fontos a család intézménye. Ezzel amikor azon gondolkozunk, hogy anyám és apámnak miért olyan fontos a család, nekünk már mondjuk annyira nem biztos, hogy igen, mert annyira sok lehetőség van. Érdekes megnézni ezeket a különbségeket, hogy vajon miért? Mert ők ebben nőttek fel. Ez volt az ő értékük, az ő különlegességük, amit évekkel ezelőtt nem tudtak megélni, akkor abban az időszakban meg tudták élni, tudtak alapítani családot. És itt van a mostani generáció, a fiatalok, vagy az én leendő gyermekem is, aki meg teljesen más környezetbe fog tényleg beleszületni. Az én kis Zoémnak a mesterséges intelligencia az élete része lesz. Ez még lehet, hogy az extrém generációnak is picit új, és tanulják, hogyan kell használni meg a VR szemüvegek, de az én kislányomnak ez alap lesz, hogy az AI-t fogja használni. És ez lehet, hogy nagyon furcsa, viszont azért beszélek egy picit erről, mert ez segít megértenünk egymást. Ki hogyan működik? Miért van az, hogy az én gyerekeim tök máshogy gondolkoznak, mint én? Miért van az, hogy az én szüleim tök máshogy gondolkoznak, mint én? Miért van az, hogy nem értjük egymást? Miért van az, hogy nekem más fontos, mint a másiknak? Ezért is van, mert teljesen más, hogy szocializálottunk a mi generációnkba, a Gézával jött be az internet. Mi voltunk az első generáció, amelyik használta az internetet. Teljesen mi is akkor tanultuk meg, de ma már az utánunk lévő generáció, ugye az egészek például, tehát amikor beszélgetünk, teljesen másképpen használják az internetet, mint ahogy mi használtuk az internetet. Ezt szerintem értitek. A második dolog pedig ezzel kapcsolatban, amit minden generációnak meg kell érteni, hogy vár egy döntés rájuk, amit meg kell hozniuk. Egy döntés. Egy döntés, hogy mit kezdenek ezekkel a dolgokkal. Egy döntés, hogy mit kezdenek ezekkel a társadalmi körülményekkel. Jóra használják, vagy rosszra használják. Engedik, hogy elválassza őket a szüleiktől, a gyermekeiktől, vagy felhasználják ezeket arra, hogy megértsék és összekössék egymást. Nagyon-nagyon fontos. Istennek minden generációra nézve van egy elhívása. Nem csak személyekre van elhívása, de minden generációra nézve van egy elhívása, van egy küldetése. Isten magasabban gondolkozik, mint mi. Istennek nagy víziója van az életünkre nézve. Viszont a másik kulcs gondolat, amit le tudtok írni a jegyzetbe, ott van, a generációk sorsát, az, hogy Istennek az elhívása hogyan valósul meg, egy személy döntése, a te döntésed képes befolyásolni. Egy egyén döntése. Egy személy döntése képes hatással lenni egy generációra, több személy döntése a generációra még nagyobb hatással tud lenni. Tudjátok, van ez a csorda szellem effektus. Mennyire ismeritek a csorda szellemet? Magyarországon nagyon sokszor látom csorda szellem, de egyébként egy apró részletben is van kirándulás. Valaki elől megy, ha bozótba megy, megy utána a többi a bozótba, mert ő megy elől. Néha nem gondolkozunk, hogy hova megyünk, ő megy elől, arra megyünk, igaz? Néha ez a csorda szellem van bennünk, és sokszor a generációnkban is így viselkedünk, észre se vesszük, hogy mit miért csinálunk, csak csináljuk, mert a többi is ezt csinálja. Így öltözök, mert a többiek is kicsit így öltöznek, ezt használom, mert a többiek is ezt használják, bla bla bla. De neked személyesen van egy döntési lehetőséged, amelyet ha meghozol, nem csak a te életedre lesz hatással, de képzelt hatással lesz a generációdra is. És ezt azért mondom, mert anyukák, megvan a lehetőségetek arra, hogy a ti döntéseiteken keresztül, és apukák, nektek is szülői döntésen keresztül meghatározzátok a családotoknak a kimenetelét, hatással legyetek egymásra, a gyermekeitek életére, és a gyermekek is, fiatalok, tudtok olyan döntéseket hozni, amelyek generációt jó irányba viszik. Hadd mondjak el nagyon gyorsan egy konkrét gyakorlati példát. Pár héttel ezelőtt itt volt Kim, aki az egyik alapító pásztor ennek a gyülekezetnek, 25 éve alapították. Itt voltak 8 évet, nem akarok hülyeséget mondani, 8 évet voltak itt, és volt egy generáció, amelyik az ő vezetésük alatt kezdett kinőni. Géza, Zoli, Eszti, Laci, Geo például. És amikor Kiméknek sajnos meg kellett hozni ezt a döntést, hogy vissza kell menniük Amerikába, volt egy döntési lehetősége a Géza egy generációjának, hogy mit fog kezdeni a gyülekezettel. Mi fog történni? Ez nem egy automatikus döntés volt. Kimék nem kérték meg a Gézát, hogy légy szíved át a gyülekezetet, csak feltettek egy kérdést, hogy mi lesz akkor utánunk? Mi lesz ezután? És Isten indította Gézának a szívét, hogy azt mondja, hogy én szeretnék felállni, és szeretném továbbvinni azt, amit Kimék elkezdtek. És az ő döntése hatással volt az ő generációjára, mert hála Istennek ezek az emberek, a Laci, az Eszti, a Zoli, a Geo beleálltak emögé, a látás mögé, és ez a generáció az, amelynek köszönhetően ma itt van a KKE. De megtehették volna, hogy azt mondják, hogy nem. Hogy ők ezt nem csinálják, mert félnek, vagy mert nem hiszik el, hogy alkalmasak, és akkor ma ez a gyülekezet nem lenne, és nem lennénk itt. Érzitek, hogy milyen hatása van egy generációnak a döntésének? Az én gyülekezetemben a mi generációnk egy elég meghatározó generáció volt szintén. Rajtunk keresztül jött be az egyházba először a tánc például. Elkezdtünk táncolni dicsőítések alatt. Ez első tánccsoportot Magyarországra úgymond mi hoztuk be. Egy nagyon tüzes, Szent Szellemmel betöltekezett generáció voltunk, viszont nagyon sokan az én baráti körömből miután megházasodtak, egyszerűen eltűntek. Kiköltöztek külföldre, elkezdték a saját karrierjüket építeni, és ezzel sincs semmi baj, de ez a generáció úgy döntött, hogy ők az isteni elhívástól visszalépnek. És az én közösségemben volt két generáció, ami emiatt gyakorlatilag szenvedett, mert nem volt példa, nem volt szolgáló, nem volt előrelépés, és azok a gyerekek, akik akkor picik voltak, ma ők az a generáció, amely kilépett, és azt mondta, hogy mi használni akarjuk az Istentől kapott ajándékunkat, és ma ők vezetik a dicsőítést abban a gyülekezetben, és ők lettek a dicsőítő nemzet, amely igazából most új dalokat ír, és ez csodálatos látni. És a Biblia is beszél egy népről, egy generációról, amelynek a történetét szeretném, ha megnéznénk a mai nap, és azért hoztam ezt, és azért volt ez a szívemen, hogy lássuk azt, és értsük meg, hogy mik azok a dolgok, amik visszatarthatnak bennünket attól, hogy belelépjünk az isteni küldetésünkbe, akár mint szülő, akár mint egyén, akár mint fiatal, és mik azok a dolgok, amik elősegíthetik azt, hogy belelépjünk ebbe. Úgyhogy nézzük meg Izrael népének a történetét, az egyik kedvenc történetem a Bibliában, mert nagyon-nagyon sok oldalú, nem is tudom hány könyvön keresztül megy az Ószövetségben, és egy pici történeti hátteret, kis kontextust szeretnék adni nektek ezzel kapcsolatban, mert nagyon összetett, nagyon sok rétű, és nincs idő mindent felolvasni. A történet ennek a generációnak a következő, úgy fogom hívni, hogy első generáció, de nem ők az első generációja ennek a nemzetnek, jó, Izrael népének, csak most az én történetemben ők lesznek az első generáció. Volt egy generáció, amelyik 400 évig volt Egyiptomban rabszolgasorsba. Innen indulunk, tehát 400 évig voltak rabszolgasorsban Egyiptomban. Tehát ők voltak az a nemzet, akik egy szolgasorsban éltek. Egy időszakban volt egy idő, amikor nagyon jó életük volt Egyiptomban, volt egy idő, amikor virágoztak, viszont eljött egy pont, amikor szolgasorsba lettek taszítva. És lehet, hogy te is így érzed magad az életedbe. Voltak időszakok, amik nagyon jók voltak, volt egy szuper időszak az életedben, és aztán egyszer csak most minden rossz. De az is lehet, hogy ámblok minden rossz volt, és most is minden rossz. És azt érzed, hogy egy ilyen kiszolgáltatott, nehéz időszakban vagy. Isten megszólította Mózest, hogy ő legyen az a személy, aki kivezeti ezt a népet a rabszolgasorsból. Volt egy személy tehát, akit Isten megszólított és elhívta arra, hogy ezt a generációt kihozza ebből a rabszolgasorsból, és különböző csodák által bevigye őket az ígéret földjére, ami Kánaán volt. Tehát a cél az volt, hogy eljussanak Kánaánnak a földjére, az ígéret földjére. Oké? Tehát van egy nemzet szolgasorsba. Van egy ember, akit Isten elhív, hogy kihozza őket onnan, és bevigye őket az ígéret földjére. Történtek csodák ebben az időszakban. Amikor Mózes kivezette a népet, ugye volt 10 csapás, amit Isten mért a fáraóra, az egyiptomiakra, hogy engedje el Izrael népét, és utána a Vörös-tenger ketté választódása volt az a csoda még, amit Izrael átélt. Azért ez egy hatalmas csoda, igaz, hogy ketté válik a tenger, előttetek átmentek az úton, és ott vagytok. Az ígéret földje előtt, de még nem ott, csak előtte. Na és itt van egy kulcs üzenet, amit szeretném, hogyha megjegyeznénk ebből az üzenetből, vagy ebből a történeti háttérből. Mégpedig az, hogy ez a generáció, amelyet Isten elhívott, hogy kijöjjön Egyiptomból, 11 napos út helyett, 11 nap helyett, 40 évig vándorolt a pusztában. Míg nem lett olyan happy end a vége, mert kettő ember kivételével, ez a generáció, az első generáció mind meghalt, és nem ment be az ígéret földjére. Kettő ember kivételével. Azt mondja az ige, hogy 600 ezer férfi jött ki körülbelül Egyiptomból, ezek csak a férfiak voltak, és még ott voltak a családjaik. Tehát rengeteg ember, kettő ember kivételével ez a generáció, ez meghalt. És az volt a szívemen, és azért hoztam ezt az üzenetet, mert Isten azt akarja, hogy ti ne az a generáció legyetek, aki nem megy be az ígéret földjére. Isten azt akarja, hogy a te életedben bemenj és birtokba vedd azokat a dolgokat, amiket Isten helyezett a szívedre. Akár családi dolgok, akár egy olyan elhívás, küldetés, amit Isten a szívedre helyezett. És Isten figyelmeztet bennünket ezen a történeten keresztül, hogy annak ellenére, hogy látunk csodákat az életünkben, mert Isten cselekszik, mégis vannak olyan pontok, amikor az életünk félrecsúszhat, és az életünk vége az, hogy nem tapasztaljuk meg Istennek az áldásait, és nem történnek meg az ígéretek, amiket reméltünk az életünkbe. Úgyhogy nézzük meg, hogy mi történt, ami miatt Izrael népének ez a generációja nem ment be az ígéret földjére. Mik voltak azok az akadályok, ami miatt egyszerűen nem tudtak belépni. Nos, az első ilyen dolog, amiért nem mentek be az ígéret földjére, az az, hogy bár a szolgai sorsból megszabadultak, a szolgai mentalitásból nem tudtak kijönni. A szolgai sorsból kijöttek, de a szolgai mentalitásból nem jöttek ki. Tudjátok, amikor átléptek a Vörös-tengeren, akkor ugye ez a 11 napos út, ami várt volna rájuk az ígéretig, az a filiszteusok földjén keresztül vezetett volna. ez egyébként a mai gázai övezet. Csak mondom. Tehát már akkor is egy kemény terep volt. A filiszteusok közül nagyon sok óriás volt, hatalmas harcosok, ez egy katonai nemzet, ugye onnan származott Góliát is a filiszteusoktól. Tehát ez egy nagyon kemény terep volt, és nézzetek meg, hogy Isten miért döntött úgy, hogy nem arra viszi Izrael népét, erről beszél a 2 Mózes 13. része. Azt mondja ez az ige, hogy amikor a fáraó elbocsátotta a népet, Isten nem a filiszteusok földje felé vezette őket, noha az volt a legrövidebb út, Isten ugyanis azt mondta, hát ha meggondolja magát a nép, ha háborút lát, és visszatér Egyiptomba, ezért Isten egy kerülő úton vezette a népet a pusztán át. Isten a nép mentalitása miatt nem tudta bevinni még, nem álltak készen a harcra. Igazából ők, ez a nép, amikor kijött Vöröstengeren keresztül, egy ilyen menekült nép volt, úgymond. Menekültek. Nem egy harcias nemzet volt, nem egy katonai nemzet, amelyik készen állt a harcra, hanem megtörtek voltak. És Istennek dolgoznia kellett az elméjükön, dolgoznia kellett a karakterükön ahhoz, hogy képesek legyenek bemenni az ígéret földjére. Szóval Isten attól tartott, hogy ha esetleg a rövidebb úton mennek az izraeliek, akkor megrettennek és visszafordulnak, mert megijednek az egésztől. És tudjátok, ez a szolgasors, a szolgai mentalitás, amire gondolok, ez mit jelent pontosan itt ebben a környezetben? Mit jelent, amikor így gondolkozunk saját magunkról? Ilyenkor vagyunk áldozatok. Lehet, hogy úgy érzed, hogy nagyon sokan bántottak, rengeteg fájdalom van az életedben, és hogy neked nincs erőd felállni, nincs erőd uralni dolgokat, nincs előtt birtokba venni dolgokat. Lehet, hogy azt érzed, hogy elfáradtál, hogy ki vagy szolgáltatva, hogy félsz, amikor azt érzed, ez a kiszolgáltatott állapot, amikor azt érzed, hogy nem te irányítod a dolgokat, hanem a dolgok irányítanak téged. Ez a szolgaság, ez a szolgai állapot. És Isten ezt szeretné kiűzni az elménkből a mai nap. Isten szeretné azt, hogyha nem úgy tekintenél magadra, mint egy kiszolgáltatott ember, hanem úgy tekinteni a magadra, mint Isten gyermeke, akinek megvan az ereje ahhoz, hogy felálljon és birtokba vegye Istennek az ígéreteit. Te nem vagy áldozat, mondhatnak rólad bármit, tehetnek veled bármit. Te, ha Istenben bízol, és Isten gyermeke vagy, akkor ezek nem lehetnek rád hatással, és nem engedheted meg, hogy eltántorítsanak attól, hogy bevedd az ígéretet, amit Isten adott neked. Tudjátok, nagyon sokan várunk Istennek az ígéreteire, és nem értjük, hogy miért nem törnek már át dolgok néha az életünkbe, igaz? Hogy miért nem működnek dolgok. És szeretném, hogyha látnánk egy picit, és elgondolkoznánk azon, hogy nem-e Isten minket is egy ilyen pusztai időszakba vitt be. Ugye ez a 11 napos út helyett, ez a kerülő út, ez egy puszta volt. Ez egy nehéz időszak volt, ez egy sivatag volt, ahol nem volt semmi. Láttatok már pusztát? Az Alföldön például semmi nincs, sík az egész, semmi, nincs víz, nincs élelem, ott vagy, süt a nap, nincs egy fa, nincs árnyék. Lehet, hogy így érzed magadat az életedben, nincs árnyék, nincs élelmem, ott vagyok. Lehet, hogy csak egy területen érzed magadat így, viszont hadd mondjam el, hogy a puszta az Isten iskolája. A puszta nem egy rossz dolog. A pusztának célja van a te életedben, és Isten nem azért adta, hogy azt érezd, hogy ő elhagyott téged, hanem azért adta, hogy felkészítsen téged arra, hogy birtokba vedd a jó dolgot, a csodát. Lehet, hogy vannak dolgok, amiket még Isten ki akar benned formálni, akár ezt a mentalitást. Nagyon sokszor ez van, amikor megtérünk, hogy örök életünk van, elkezdjük olvasni a Bibliát, dicsőítünk, tök jó, de utána valami úgy visszaesik. Úgy nem változik. Miért? Mert a lelkünk, a mentalitásunk nem változik meg. Meg kell újulnunk. Ez egy folyamat. Meg kell gyógyulnunk dolgokból. Ki kell jönni a múltból. Meg kell bocsátanunk. És az élet sajnos sokszor nagyon hosszú folyamatot, nagyon hosszú időt ad erre. Mert vannak sebek, amikből nagyon sok idő meggyógyulni. Utána is lehet, hogy történnek veled dolgok megtérés után, amit fel kell dolgozni, amin keresztül kell menni, amik nehezek, amik megtörnek. És azt kell látnunk, hogy a nehézségek, a puszta sosem ellened van, minden érted dolgozik. És ezt a mentalitást kell megértenünk és átvennünk, hogy minden értünk dolgozik. Mit tett Isten Izrael népével a pusztában? Isten tett csodákat, adott nekik mannát, ételt, vizet, italt, gondoskodott róluk, felhő oszlopban vezette őket. Lehet, hogy te is tapasztalsz csodákat, hogy Isten azért tesz csodákat az életedbe, vagy vezet a pusztában. Ez mind azért van, hogy a hitedet növelje. Növelje a hitedet, és erősítsen téged. Isten Izrael népét ebben a pusztai időszakban kovácsolta nemzetté. Itt lépett velük szövetségre, megkapták a törvényt, a szent sátort, a papságot, egy nemzetté formálta őket, struktúrába tette őket. És igazából fel akarta készíteni őket, és letesztelni. Az 5 Mózes 8.2 beszél erről. Emlékezzetek arra a pusztai vándorlásra, amikor 40 évig vezetett titeket Istenünk az örökkévaló, hogy engedelmességre tanítson, próbára tegyen titeket, és nyilvánvalóvá tegye, mi van a szívetekben, vajon megtartjátok-e a parancsait, vagy nem. Tudjátok, nagyon sokszor akarjuk az áldást, a csodát, de utána nem akarjuk az azzal járó nehézségeket. És az van a szívemen, hogy legyünk az a generáció, fiatalok, idősebbek, akik nem csak csodáért imádkozunk, hanem utána hajlandóak vagyunk felelősséget vállalni a csodával járó munkáért. Azért, ami ezzel jár. Itt van az én pocakomban a baba, ezzel is munka van. Nagyon sokat imádkoztunk érte, halleluja, itt van. De nem mindig könnyű, és nehéz is lesz, biztos lesznek az én életemben is nehéz dolgok, és nagyon fontos nekem is tudatosítani magamban, hogy akkor ne felejtsem el, hogy ezért mennyit imádkoztunk, igaz? És lehet, hogy a te életedben is vannak ilyen dolgok, amiket Isten adott, csodákat, amiket tett az életedben, de ma már ez olyan alap. Egy ház, egy anyagi áldás, egy munka, egy családtagod megtérése. Egy idő után ez úgy el tud simulni. De ne engedjük meg ezekkel, ne is az, hogy átlagos legyen, de ezekkel néha munka van, igaz? Munka, felelősség, megtér egy ember. Tanítványozni, imádkozni érte, beépíteni a közösségbe, vigyázni a szellemi növekedésére, egy gyermeket tanítani, nevelni, Isten útjára vinni, ezekkel mind munka van. És nagyon sokszor Izrael népe itt követte el a hibát. Akarjuk a csodát? Igen! Akarjuk a küldetést? Hozzá meg a harcokat? Azt már nem. Azt már nem. Nem. Csak legyen minden sima. De Isten nem fog minket elkényeztetni. És ha azt gondolod, hogy vannak emberek körülötted, akiket de, hát nekik mindenük megvan, meg minden olyan könnyen jött, én meg itt küzdök, meg harcolok. Először is nézzük meg, hogy mennyire Isten vezetése alatt és Isten útján vannak. Mert nagyon sokszor ezek az emberek igazából világi úton vannak, világi értékrendek szerint mennek, és nagyon sokszor ott máshogy mennek a dolgok. Ott persze hirtelen lehet, hogy sokat kap valaki, de a vége az útnak nagyon-nagyon-nagyon gyenge, és nagyon könnyen törik. Isten útjai mindig nehezebbek, az út oda, az ígéretig mindig nehezebb, de az áldás utána édes, és a győzelem hatalmas. Úgyhogy ne engedjétek, hogy ez a kiszolgáltatott szolgai mentalitás visszafogja az életeteket, hanem vegyétek fel azt a krisztusi identitást, amit Isten adott számotokra, és csak bátorítalak benneteket, hogy így harcoljatok és küzdjetek ezekért az ígéretekért. A második dolog, ami miatt nem ment be Izrael népe az ígéret földjére, az pedig a félelemkeltés és a hitetlenkedés volt. Félelemkeltés és hitetlenkedés. Egyébként lehet, hogy nem is jól olvasom fel az igéket itt, majd figyelek az imire is, mit vetít. Nézzétek meg, hogy mi történt itt. Isten, igen, ez egy hosszabb, igen, 4 Mózes 14. De ez a nép, bár látta a dicsőségemet, a jelemet, a csodáimat, amikkel Egyiptomban és a pusztában vittem végbe, próbára tette a türelmemet már 10-szer is, és mivel nem engedelmeskedett szavamnak, emiatt esküszöm, hogy közülük senki sem megy be arra a földre, amely felől őseinknek megesküdtem. Azok közül, akik elutasítottak engem, egyetlen egy sem fog oda bemenni. Kálebből azonban kivételt teszek, mert ő benne másféle szellem van, és tökéletes hűséggel követett engem. Őt beviszem arra a földre, amelyet felderítőként már bejárt, és leszármazottjai birtokba is veszik majd. Ez olyan biztos, mint ahogy élek, és amilyen biztos, hogy dicsőségem betölti az egész földet. A kulcsüzenet ebből az egészből az, hogy Istennek van egy ígérete számodra. Viszont a legnagyobb akadály, hogy bevedd az ígéretet, a kicsinyes és szolgai mentalitás, illetve még ideérhetjük a félelmet, a hitetlenkedést, kicsinyes szolgai mentalitás, félelem, hitetlenkedés. Ezért Isten mit csinál? Gyakran elvezet minket a pusztába, megedz, letöri ezt belőlünk, És ami nagyon fontos, és ez az ige erről beszél, ahogy viselkedsz a pusztában, az határozza meg, hogy beteljesedik-e az ígéret. Ahogy viselkedsz a várakozás időszakába, a nehéz időszakokban, az határozza meg, hogy mi lesz veled. Izrael népe, figyeljetek, kapott mindent. Tehát ott volt étel, ott volt ital, ott volt a fejük fölött Isten vezette őket, és valahogy sosem volt elég jó. Ez unalmas, mert nem akarunk mannát tenni, húsit szeretnénk, fűrjet szeretnénk, nem jó, amikor semmi nem jó. Ez a panaszkodós, egy ilyen, amikor nem vesszük észre. Tudjátok, ez az én gondolatom, nem kell vele feltétlenül egyetérteni, de én úgy gondolom, hogy önmagában az, hogy valaki fél, vagy nem hisz, nem feltétlen bűn, ha nincs rá oka. De amikor Isten tesz valamit az életünkbe, amikor ott van a csoda, amikor ott van az Isten munkálkodás, és úgy félünk, ennek ellenére félünk, és ennek ellenére nem hiszünk, na az a bűn. Amikor Isten ott van, és nyilvánosan tesz dolgokat az életünkbe, és ennek ellenére azt mondjuk, hogy én nem tudom, hogy nekem ez sikerül-e, nekem nem tudom, hogy ez menni fog-e. Na ez már egy akadálya annak, hogy te birtokba vedd az ígéretet, amit Isten akar neked adni. Ne félj, ne legyél hitetlen, ne nézz a körülményeidre, ne nézz arra, hogy ki mit mond, amit mondtam például imádság közben, és milyen orvosi eredményeket kapsz. Ne arra nézz, hogy ki mit csinál körülötted, nézz arra, amit Isten mond neked, amit Isten adott neked, ígéret arra. És az ígéretek azok nem a saját álmaink, jó? Ezt azért tegyük egy picit helyre. Tehát, hogy ez nem az, hogy hogyan teljesítsem be az én álmaimat, ez nem az az üzenet. Ez az az üzenet, hogy Isten hív egy nagyobb küldetésre, egy elhívásra, amit Isten akar odaadni az életedbe. Amit lehet, hogy érzel, lehet, hogy még nem tudsz, fiatalokért szoktunk imádkozni az EG-ken, hogy rájöjjenek Isten, mire hívta el őket, tudjanak dönteni. Ezek azok a nagyobb dolgok, amikre Isten hív. Ezeket mindig nehezebb elérni, de a vége dicsőséges. Úgyhogy ne féljetek, hanem higgyetek, és anyukák, így szeretnék egy picit hozzátok beszélni ebbe a helyzetben és ebben az egész szituációban, ezzel a generációval kapcsolatban is. Azt a kérdést szeretném nektek feltenni, hogy mi lesz a ti és a ti gyermekeitek történetének a vége? Mik azok a döntések, amiket ti hoztok? Mik azok a dolgok, amik befolyásolhatják a ti gyermekeiteknek a jövőjét, és egyáltalán mik azok a nehézségek, amikkel ti küzdötök. Borzasztóan sok minden van egy anya életében. Rengeteg minden van, és ezt tényleg leginkább úgy mondom, mint aki 12 évet így végignéztem, nagyon sok babának a születését, gyereknek, hogy felnő, elképesztően sok. A nem vagyok elég jó hozzáállás, amikor így kezd, nem vagyok elég jó. Általában ezt kisgyerekes fiatal anyukáknál látom főként, de nagyon sok ember küzd ezzel, szerintem ez a nem vagyok elég jó, nem csinálom elég jól. Borzasztóan sok forrásanyag áll ma rendelkezésre anyukáknak, hogy megmondják, hogy kell csinálni. Internet, Facebook, ilyen csoport, olyan csoport, akkor én anyukám, ő anyukája, barátnőim, ő így csinált, úgy csinálta. Mindenki mindig mindent jobban tud, mit hogy kéne csinálni. És ez az állandó nyomás. Nem vagyok elég jó. Nem csinálom elég jól. Ha a gyerek rossz döntést hoz, biztos én rontottam el valamit. Nem csinálom elég jól. Nem vagyok elég jó anya. És ez az ostorozás. Aztán állandó fáradtság. Állandóan ez az egyensúly. Az egyik gyereket idehozzuk, a másikat odahozzuk, visszük edzésre, őt hazahordom, közben dolgozom, aztán hazamegyek, főzni kéne, háztartásba, vásárlást, és hol a férj, és amúgy meg mi van velem, igaz? Állandó logisztika, állandó időmenedzsment, rengeteg minden. És akkor jön a végén a kérdés, hol vagyok én? Hol vagyok én? Mikor van idő rám? Mikor van idő az én céljaimra? Mikor van idő az én szükségeimre? Mikor foglalkozik valaki velem? És sokszor ezért is vagyunk érzékenyek a családra is, mert mi annyit dolgozunk, és sokszor ezt ugye a környezetünk nem látja, hogy mennyit teszünk, és jön ez az önértékelési probléma. És akkor nem is beszélünk arról, hogy milyen nehéz azoknak az édesanyáknak, akiknek a gyerekei meg már kirepültek. És ott van az üres fészek, az üresség érzése, hogy egyedül maradtam, hogy vajon szükség van még rám? Vajon valakinek kellek még? Valakinek fontos vagyok? És lehet, hogy a gyermekek ott vannak az életünkben, de már nem ugyanaz. Igaz? Már nem ugyanaz. És lehet, hogy vannak unokák, de már nem ugyanaz. És ott van ez a rengeteg érzés, ez a rengeteg küzdelem az édesanyáknak az életébe, és hoztam nektek három igét, amivel szeretnélek bátorítani benneteket. Az első, a 2 Korintus 12:9, ha megtalálom, de ott van. Elég neked az én kegyelmem, amelyet kaptál, mert az én erőm a te erőtlenséged által éri el a célját. Ezért boldogan dicsekszem a gyengeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjon bennem. Bárkinek szól ez az üzenet, aki azt érzi, hogy nem elég jó. De főként most anyukáknak is szeretném kihangsúlyozni. Nem csinálom elég jól. Tudjátok, a világ úgy működik, hogy igen, van egy nagy könyv, hogyan kéne jól csinálni, és ha nem csinálod jól, akkor te rossz vagy. Az én generációmnak ott van a social media is, még példaként, ahol posztolják ki az anyukák a tökéletes 4 gyerek utáni alakot, meg tiszta lakást, meg ilyen fitness izét, meg stb. És ott van ez a borzasztó nyomás, anyukák rá vannak feszülve, hogy néznek ki, mennyire tiszta a lakás, hogy néz ki a gyerek, mennyire trendik, csak azért, mert ott van egy poszt, ami lehet, hogy egy 5 másodperces jó pillanat, amikor épp nem sír a gyerek. Tehát, hogy ezek nem reális dolgok. Az Instagram fake, a social media fake. Egyszerűen ezek nem az igazi dolgot vetítik, ez 5% egy embernek az életéből, egy pillanat, amit látsz. Ez alapján nem ítélheted meg azt, hogy te jó anya vagy-e, vagy nem vagy jó anya, vagy csinos vagy-e, vagy nem vagy csinos, ez hazugság. Tudjátok, azt kell megértenünk, hogy a világ máshogy gondolkozik, és más mércét állít. Nézzétek meg ez az ige, milyen mércét állít. Krisztus azt mondja, hogy elég neked az, hogyha én ott vagyok veled. És tudjátok, mi a legdurvább? Nézzétek meg a végét az igének. Azt mondja, hogy ezért boldogan dicsekszem a gyengeségeimmel, nem az erősségeimmel, nem azzal, hogy én milyen jó anya vagyok, hogy én milyen jól csinálom, hogy ezt jól csináltam, hogy azt jól csináltam, milyen hiper-szuperül kezeltem a pici babát, a tinédzsert, a felnőtt gyereket, a gyengeségeimmel. A gyengeségeimmel dicsekszem. Miért? Hogy Krisztus ereje lakjon bennem. Isten azt akarja, hogy a mai nap megértsük azt, hogy ő nem úgy gondolkozik, mint a világ, és ő nem úgy funkcionál, és nem úgy akarja, hogy építsétek a családot, ahogy a világ mondja, hogy építsétek. Isten azt mondja, hogy elég neked az, hogyha bevonsz engem az életedbe, és bármilyen hibát követsz el, bármit elrontasz, én ott leszek melletted, és ki fogom javítani, ha engeded. Amen. Ki fogom javítani. Isten kell ezért, hogy ott legyen melletted, mint a társad, akivel együtt neveled azt a gyermeket. Fogunk hibázni. Fogunk hibázni. Mi nagyon fogunk hibázni. De tudjátok, mi a lényeg, és mi számít a végén? A te gyermeked nem arra fog emlékezni, hogy mennyire tökéletes volt mondjuk a szobája, vagy mennyi mindent kapott, vagy nem kapott meg, hanem arra, hogy mennyire szeretted. Mennyire szeretted. És éppen ezért a legjobb és a legcsodálatosabb módszer az, amikor Krisztust behívjuk az életünkbe, és engedjük, hogy kipótolja ezeket a nehézségeket, amik ámblok vannak. Lehet, hogy valakinek borzasztó szülésélménye volt, aztán borzasztó háttere volt, ott vannak az egyedülálló anyák, elhagyták őket, vagy éppen ügy alakult, egyedül vannak, azt érzik, hogy nem bírják, Isten ki pótolja. Amen? Isten ki pótolja. A te gyerek, nincs olyan seb, nincs olyan fájdalom, amit Isten ne tudna a gyermeket életébe helyreállítani, ezért kell Isten belevonnod, és mikor elrontod, amikor hibázol, akkor csak mutass Krisztusnak a gyermekedre nézve is. És tudjátok miért? Mert amikor a gyermeket kirepül, és ott lesz egyedül az életbe, és te szétizgulod magadat, hogy milyen döntéseket hoz, és mit csinál, és hova megy, akkor tudod, hogy te Krisztusra mutattál, és a gyermeked emlékezni fog rá, hogy igen, Krisztushoz kell nekem is futnom, mert ezt tanulta meg tőled, hogy Krisztushoz kell mennie, és Krisztus az, aki 24 órában ott van a gyermekeddel, és vigyázz rá. Amen? Vigyázz rá, és nem lesz semmi baja. Csak engedjük meg, hogy lejöjjön rólunk ez a nyomás. Nem vagyunk elég jók? Persze, nem vagyunk elég jók. Nem csak minden tökéletesen, de van egy tökéletes Krisztus, aki itt van mellettünk, amen, és aki mindent jól csinál, és Isten ki fogja pótolni a nehézségeket. A következő ige, amit szeretnék felolvasni, az 1 Péter 5:7-8. Azt mondja az ige, minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, kiegyensúlyozottak és vigyázzatok, mert ellenségetek a sátán kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító éhes oroszlán keresve, kit nyelhet el. Szilárd hittel álljatok meg vele szemben. Hadd mondjam el azt nektek, hogy ez a rengeteg aggodalom, ez a rengeteg egyensúlyozás, amit teszünk az életünkbe, ugye, hogy ide rohanok, oda rohanok, akkor így logisztikázok, úgy logisztikázok, stb. Nagyon vigyázzunk arra, hogy Krisztus ott maradjon az életünkben, mert nagyon sokszor ez a nyomás alatt törünk meg, és borulunk ki, igaz? Nőként ezek ki tudunk borulni dolgokon. És ilyenkor van az, hogy az ellenség úgy kerülget, és próbál elnyelni, és próbál kimozdítani, és próbál elkapni, úgymond. De amikor Krisztusban vagy, és Krisztusra figyelsz, és engeded, hogy Krisztus legyen az, aki vezet, aki ott van, mint a te balanszod, és a te társad, akkor nem fogsz tudni ebben kimozdulni. És az utolsó ige, amit szeretnék felolvasni nektek, és ezzel szeretném lezárni ezt az egész gondolatmenetet, a Filippi 2:5-8, az pedig az, hogy az a gondolkozásmód és törekvés uralkodjon bennetek, amely Krisztus Jézusban volt, aki öröktől fogva, isteni természetű, mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy Istennel egyenlő. Önként mondott le minden dicsőségéről, és vállalta, hogy szolgává legyen, és emberré lett. Szolgai formába élve a földön, még jobban megalázta magát, és engedelmes volt egészen a kereszt halálig. Ezt azért hoztam ezt az igét, mert nincs ennél szebb példa, ami úgy gondolom eszembe juthatott arról, hogy mit élnek át azok az anyák, akik azt érzik, hogy picit háttérbe szorulnak. Hogy hol vagyok én? Mi lesz velem? Mi lesz az én céljaimmal? Mi lesz az én dolgaimmal? És lehet, hogy nem vagy anyuka, de ugyanígy érzed magad. Hiszem, hogy ez bátorítani fog téged is. De ez a kép, amit itt Isten lefest, ez igazán lefesti egy szülőnek az életét. Amikor Krisztus lejött a mennyből, és ott hagyott mindent, feláldozta úgymond a mennyet, a mennynek a békéjét, azért, hogy a gyermekeit megmentse. Ez egy gyönyörű kép. Lejött erre a földre, fölvette magára a keresztet, cipelte ezt a keresztet, azért, hogy nekünk, a gyermekeinek örök életünk legyen. Amen? Ez egy gyönyörű kép. És amikor te azt teszed meg minden nap, hogy felveszed a te kereszted, és dolgozol a gyermekeid életéért, akkor egy krisztusi módon viselkedsz. Felveszed a te felelősséged, a te kereszted, és elkezdesz egy krisztusi jellemmel szolgálni a gyermekeid felé. És bár itt a földön is láthatjuk, hogy Krisztus mindenkiért meghalt, mégsem fogja mindenki elfogadni őt, mint személyes megváltóját, igaz? Ennek ellenére Isten nem felejtette el Jézust. És azt írja az ige, hogy Jézus nevét felmagasztalta, és megáldotta. És tudjátok, az van a szívemben, hogy édesanyák, Isten nem feledkezik meg rólatok. Lehet, hogy te azt érzed, hogy most az életed nem feltétlen rólad szól. Lehet, hogy most abban az időszakban vagy benne, amikor igen, Krisztus vagy, és a te keresztedet viszed a hátadon, és küzdesz a gyermekeid életéért, akár az örök életéért, amen? De Isten nem feledkezik meg rólad, és egy nap Isten el fog hívni téged, és meg fog dicsőíteni téged, mint szülő, mint anya. Ez az ő csodája, hogy hogyan, és ezt átadom neki, hogy megtegye majd. De én azt kívánom nyilván, hogy a gyermekeitek is hozzanak döntést Krisztus mellett, de ezt nem tudom megígérni, ez a gyermekek döntése. Viszont azt tudom, hogy Isten rólad nem feledkezik meg. És vannak ígéretek, amiket Isten neked tett, ahhoz hűséges marad. Hűséges lesz, és szeretni fog téged. És tudjátok, egy bátorítás édesanyák, meg mindenkinek. Isten itt sem úgy gondolkozik, mint a világ. A világ azt mondja, hogy fuss be a karriered 20-30 éves korodba, akkor vagy a csúcson. Aztán jön a 40, 50, 50 fölött, meg már teljesen paf. Tehát ott már mész nyugdíjba, ott már úgy nincs semmi. Isten nem így gondolkozik. Nézzetek meg, hány éves volt Mózes. Nem akarok hülyeséget mondani, úgyhogy nem mondom, de nem mai csirke volt Mózes. Idősebb volt már. És Isten akkor hívta el, amikor a legkevésbé számított volna rád. Honnan tudod, hogy a te életed mikor ér véget? És itt szeretnék egy picit ráfordulni azokra is, akik magányosnak érzik magukat, vagy üres fészek gondolattal küzdenek, vagy azt érzik, hogy én már nem kellek senkinek, én már nem kellek a gyermekeimnek, mert már kirepültek, meg már nem vagyok hasznos. Ne mondd ezt. Szükségük van rád. Csak máshogy. Máshogy, mint eddig. Szükségük van rád. Csak nem úgy, mint eddig. És ez az, amit nagyon sokszor elfelejtünk, mert olyan anyák akarunk lenni, mint amilyenek akkor voltak, mikor kicsik voltak a gyerekeink, de már felnőttek. Már nem arra az anyára van szükségük, egy másik anyára van szükségük, aki imádkozik értük. Aki ott van a pálya szélén, mint az edző. És ott játszik a gyereked a pályán, és drukkolsz, hogy drukk be azt a gólt, gyerünk, meg tudod csinálni, került, kicselezd, menj jobbra, menj balra. És igen, nem mindig hallgat rád, meg nem rúgja be, meg elesik, meg és fogod a fejed. És lehet, hogy egyre távolabbról nézed a meccset, mert egyre messzebb megy, mert egyre nagyobb, mert egyre önállóbb. És tudom, hogy nehéz, és tudom azt is, hogy itt nem csak fizikai elszakadásról beszélünk, de érzelmi elszakadásra, ami nagyon nehéz. Érzelmileg elszakadni a gyerekeitől. És nagyon sok anya azért nem meri megtenni ezt, mert fél a magánytól. De hadd mondjam el, Isten nem feledkezett meg rólad, és ha elengeded érzelmileg a gyerekeidet, nem jelenti azt, hogy nem kapod vissza őket, sőt, akkor fogod visszakapni őket. Mert azt fogják érezni, hogy szabadok, hogy elengedted, hogy bízol bennük, és vissza fognak hozzád jönni, és így fognak éppen azt, hogy keresni, mert a szabadság az, amire minden ember vágyik. És bíz annyira magadban, hogy az a tanítás, amit adtál nekik, azt kamatoztatni fogják 18 éves koruk után is. Tudjátok, minden fiatal életében eljön az a pont, amikor leteszteli azt, amit tanult. És ezzel ne éljetek vissza, fiatalok, légy szíves most. Hogy igen, tanultak dolgokat, és 18 éves kor után egy picit letesztelik, hogy tényleg itt csináljam? Tényleg ilyen párt válasszak? Tényleg ide menjek? Tényleg oda menjek? És ez egy szülőnek borzalmas látni, mert nem érti, hogy miért nem érti ez a gyerek. Engedd meg, hogy vétkezzen. Engedd meg, hogy csinálja, amit csinál. Tudom, hogy nagyon fáj, és lehet, hogy megégeti magát, de meg fogja tanulni. Imádkozz érte. Az anyának, az imának, az erejének hatalmas, az anya imájának hatalmas ereje van. Imádkozz érte. Vonj be őt, és bíz benne, és bátorítsd, és drukkolj neki, mert erre van szükségük, hogy drukkolj, meg tudod csinálni, jó vagy. Tudjátok, hogy a mai napig, pedig mi is felnőttek vagyunk, 36 éves vagyok, és anyukám felhív, és megkérdezi, hogy milyen volt a tojáskereső verseny? És elmondom, hogy jó volt, és azt mondja, hogy nagyon büszke vagyok rátok, olyan jól esik, 36 éves vagyok. Gondolnád, hogy a gyerekednek jól esik, ha felnőttként azt mondod neki, hogy olyan büszke vagyok rád. Olyan jó anyuka vagy, olyan jó apuka vagy, olyan jó srác vagy, annyira büszke vagyok rád. El fog olvadni. Szükségük van rád, ugyanúgy. Csak nem arra, hogy most megmond, mit csináljon, hanem arra, hogy elengedd, és drukkolj neki, és bátorítsd, és dicsérd, és legyen mellette, és lesz olyan, amikor meg Isten szól hozzád, hogy nyújj ki felé. Van, amikor anyukám éjszaka felébred, csak utólag meséli el, és Isten piszkálja, hogy imádkozzon értem. És csak utólag mondja el, mikor felhív másnap, és megkérdezi, hogy Zsani, hogy vagy? És akkor elmondom, hogy hát, éjszaka mondjuk nem aludtam jól, és akkor mondja, hogy igen, imádkoztam érted. És akkor így, honnan tudtad? Mert Isten ott van. Ott lesz az a kapocs közted és a gyereked között, csak máshogy. Ne ragaszkodj a régihez, engedd el, és engedd meg, hogy Isten újját tegyen téged is, és engedd felnőni a gyermekedet, és maradj ott nyilván velük. És egy másik dolog, hogy kapcsolódj be a közösségbe. Kapcsolódj be ide. Tényleg? Mert Istennek van egy küldetése számodra. Isten akar téged használni. Szükséged van barátokra. Újra élheted az életedet. Újra lehet kezdeni dolgokat. Isten akar használni, és van itt hely számodra. Tudjátok, az én anyukám évekig most nem szolgált a gyülekezetben. És egyik nap felhívtuk egymást, beszélgettünk, és akkor mindig az van, hogy én mesélek többet, mert nyilván velem történik több minden. És akkor kérdezem, hogy és anya, te hogy vagy? Azt hittem, hogy nincs úgy semmi. És akkor csak mondja anya, hogy képzeld el, jelentkeztem egy lelki gondozói szolgálatba a gyülekezetbe. Van egy új hölgy, aki nemrég csatlakozott, pszichológus szakmájában is, és egy nagyon komoly lelki gondozói pszichológiai kurzust építenek most fel a közösségbe, és ő szeretné ezt megtanulni. És ő most ilyen pszichológiai lelki tanácsadókra képzi magát. Mondom, anya, 60 plusz éves. ez igen. Ez nagyon jól hangzik. És azt éreztem, hogy büszke vagyok rá. Büszke vagyok az anyukámra, hogy szolgál, hogy újra belelépett, hogy kinyúl emberek felé, és nem ilyen személyekre van szükség lelki gondozónak is, nem akik megjárták már a hadakutyát, felneveltek gyereket, ott a bölcsesség, és ilyen emberhez jó elmenni lelki gondozónak is, nem? Hogy ilyen emberrel beszélgetsz, aki megjárt mindent, és szükség van a ti bölcsességetekre is, édesanyák. Arra, amit ti megjártatok, Isten akar használni. Csak ne engedd, hogy a félelem a magánytól megakadályozzon a küldetésedben. Mi lesz a történeted vége? Mi lesz a családod történetének a vége? Utolsó gondolat tényleg zárásként. Az a két ember, aki abból a generációból bement végül az ígéret földjére, ő volt a második generációnak a vezetője. A pusztában születtek gyermekek. Ugye 40 év alatt ott elég sok minden történik. És születtek gyermekek. Annak a generációnak, aki kijött Egyiptomból, lettek gyermekei a pusztában. És kb. 20 évesek voltak ezek a fiatalok, amikor meghaltak a szüleik. És ők bementek az ígéret földjére. Annak a két embernek a vezetésével, akik viszont engedelmesek voltak, nem féltek, hittek, és kijöttek a szolgai mentalitásból. Én azt kívánom minden szülőnek, hogy legyetek ti azok az emberek, akik bevezetitek a gyermeketeket az ígéret földjére. Azzal, hogy kijöttök a szolgai mentalitásból, nem féltek, hisztek, elengeditek a gyermeketeket, imádkoztok érte, Istentől vesztek vezetést, újuljatok meg, frissüljetek fel ma Istennek a jelenlétében. És fiatalok, arra bátorítalak benneteket, hogy nagyon-nagyon szeressétek a szüleiteket. Nagyon-nagyon tiszteljétek őket, és ha valamit nem értetek, kérdezzétek meg, mit, miért csinálunk. Ez a kulcs a generációk között, kommunikáció. Nagyon sok kérdést teszek föl én is az egészeknek, még mielőtt megítélném őket, mit, miért csinálnak. Mert meg kell értenünk a szívüket, és nektek is meg kell érteni egymás szívét. Fiatalok, nektek is meg kell érteni a szüleitek szívét. Miért, miért csinálnak? Kérdezzetek. Ne bántsátok őket rögtön. Kérdezzetek. És tudjátok, mi legyen a legnagyobb tiszteletfaktor, és ezt erre már nincs időm belemenni az üzenet végén, az az, hogy Isten azért vitte be a következő generációt az ígéret földjére, mert megígérte Ábrahámnak. Mert megígérte Ábrahámnak. Ez egy szövetség volt. Tehát lehet, hogy te azért vagy áldott ma fiatalként, mert a szüleid áldottak voltak, mert Isten tett egy ígéretet a szüleidnek. Ne gondoljuk azt, hogy mi annyira jók vagyunk mindig, hogy Isten miattunk csinál mindent. Lehet, hogy Isten azért áld meg téged, mert tett egy ígéretet anyukádnak vagy apukádnak. És Isten ezért hűséges. És ezt csak azért mondom, hogy a fiatalok is legyünk alázatban a saját szüleink felé, mert nagyon sokat küzdenek, harcolnak értetek, és nem mindig minden csatát azért vívunk meg, mert mi olyan jók vagyunk, hanem mert a háttérben a szüleink, a nagyszüleink imádkoztak, döntéseket hoztak, szövetséget kötöttek Istennel, és ez van hatással a mi életünkre. Az én édesanyám neve az, hogy Edith. Az Edith név azt jelenti, hogy örökség. És Istentől kapott anyukám egy ígéretet, hogy az ő gyermekein keresztül egy új generáció, egy keresztény generáció fog elindulni, mert ő volt az első a családjában, aki gyerekként döntést hozott Krisztus mellett. És ő ezt nemrég mondta el nekünk a tesómmal, és gyönyörködik abban, hogy szép lassan látja Istennek az áldását az életünkön. És ott jöttem rá én is, hogy ez az egész elhívás, ez nem csak rólam szólt, hogy Isten engem kiválasztott, hogy itt legyek, hanem anyukámról is szólt, hogy Isten szövetséget kötött vele, hogy egy új generáció indul el rajta keresztül, az ő döntésén keresztül. Ezért ma, amikor Krisztus mellett hozol döntést, ez hatással van a gyermekeidre, hatással van a családodra, és fiatalok, csak legalább ez motiváljon bennünket arra, hogy tiszteljük a szüleinket. És én kívánom, hogy értsük meg azt, hogy ki hogy működik, és hangoljon minket így Isten össze egyé. Amen. Így imádkozunk most együtt, kérlek, álljatok föl, és szeretnék egy rövidet imádkozni, és arra kérlek benneteket, hogy akik itt vannak édesanyák most, azok emeljétek föl csak így a kezeteket, és akik körülötte vagytok, kérlek, hogy fogjátok őket körbe, és imádkozzatok értük. Jó, ha itt van a saját anyukád, akkor menj oda hozzá, tedd rá a kezedet, itt van a saját párod, feleséged, akkor szintén menj oda, és tedd rá a kezedet. De senki nem maradjon egyedül, nagymamák, anyukák, kérlek emeljetek magasra a kezeteket, nézzetek hátra, körbe-körbe, jó? És mozogjatok bátran, menjetek oda, senki nem maradjon egyedül, és fogunk imádkozni az édesanyákért. Több édesanya is összeállhat egyszerre, és imádkozzunk így együtt. Nyugodtan összeborulhattok közelebb is, akár menjetek katahat közelebb egymáshoz, az hátul is nyugodtan, ott a babások is, és kérlek, hogy imádkozzatok velem együtt. Jó, akik ott körbeálltok most, imádkozzatok az édesanyákért, és én is imádkozok veletek. Drága Jézus, csak köszönjük neked az édesanyákat a mai napon. Köszönjük neked azt, hogy te szereted őket. Köszönjük neked, Istenem, azt, hogy te hűséges vagy. Köszönöm az ő elhívásukat, és köszönöm, hogy azért adtál nekik gyermeket, mert te tudod azt, hogy képesek arra, hogy felneveljék őket. Képesek arra, hogy utána elengedjék őket, és képesek arra, hogy az életük végéig drukkoljanak, és jó edzők maradjanak. Uram, megáldjuk őket most Jézus nevében. Imádkozom, hogy ahogy a gyermekek most ráteszik a kezüket a saját édesanyjukra, csak érezzék a te szeretetedet ezen keresztül. Imádkozom minden fiatalért, hogy ahogy megölelik a szüleiket, csak érezzék ezt az összetartó erőt, a szeretetet. És Uram, hozd össze a generációk szívét ezen a helyen Jézus nevében. Teljesen mindegy, milyen társadalmi különbségekben vagyunk benne. Egy biztos, te kötsz össze minket, Jézus, és a te szereteted nem változik. Te ugyanaz maradsz, és ezért Jézus nevében imádkozom azért, hogy így áradj ki most ezzel a szeretettel. Ez a szeretet gyógyítson, törjön le minden fájdalmat, minden hamis gondolatot, alkalmatlanság érzést, rossz mentalitást. A názareti Jézus nevében megtöröm ezeket ezen a helyen, és kijelentem, Uram, a fiúságnak az identitását, azt, hogy Krisztusban mindannyian a te gyermekeid vagyunk, nem szolgák, hanem fiak, nem szolgák, hanem lányok. És Uram, így az édesanyákat is felruházom Jézus nevében a te tekintélyeddel, a te vezetéseddel, hogy nem áldozatok, nem vannak kihasználva és kiszolgáltatva mindenféle körülménynek. Lehet, hogy elhagyták őket, lehet, hogy bántották őket, lehet, hogy egyensúlytalanságban vannak, időmenedzsmenttel küzdenek, lehet, hogy sok mindent hoznak, de Uram, ezek nem ők. Ők a te gyermekeid, akiket alkalmassá teszel arra, hogy csodát tegyenek, hogy nagy dolgokat vigyenek végbe. Jézus nevében így megáldjuk őket. Uram, kérlek téged, hogy most gyógyíts. Kérlek, hogy most szabadíts. Kérlek, Uram, hogy a te szereteted jöjjön, és egy új identitás legyen a mai naptól jelen az életükbe. Egy új gondolkodásmód, egy új kenet azon, ahogy szolgálnak. És kérlek, hogy amikor visszatérnek a hétköznapokba, az sok elfoglaltság ne törje meg ezt a lendületet, hanem Szent Szellem, te legyél az, aki emlékezteted őket arra, hogy ők kicsodák benned. Imádkozom, hogy hozd össze a gyermekek és a szülők szívét újra ezen a helyen. Kérlek, Uram, hogyha bármilyen konfliktus, nehézség van, az mai nap legyen megbocsátás Jézus nevében. Hogy tudjanak megbocsátani egymásnak, és tudják egymást újra szeretni. Imádkozok azokért, akik küzdenek azzal, hogy magányosak. Uram, kérlek, hogy a mai nap hozz nekik egy új identitást. Hívd el őket, és mutasd meg nekik azt, hogy még mindig mennyire értékesek. És attól, hogy hadd találják meg a helyüket a családban, Uram. Mert van helyük, mert szükség van rájuk. És Uram, kérlek, hogy ezt mutasd meg nekik is. A názareti Jézus Krisztus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.